apostol szavaival köszöntöm a gyülekezetet. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a képernyőn innen és túl. Bár fizikailag távol egymástól, de lélekben mégis összekötve, dicsérjük a mi Urunkat énekszóval, énekeljük a 392. dicséret első versszakát. Hajtsuk most meg fejünket bűnvalló imádságra. Mindenható atyánk, hálatelt szívvel jövünk eléd. Köszönjük, hogy megtartottál minket az elmúlt héten, és most itt lehetünk a te népeddel való lelki közösségben. Köszönjük, hogy a te népednek, az egyháznak a tagjai lehetünk. Urunk, megvalljuk neked, hogy vegyes érzéseket kelt bennünk az, hogy az egyház tagjai vagyunk. Van, amikor szégyeljük ezt, és nem vállaljuk fel, hogy hozzád és a te népedhez tartozunk. Van, amikor pedig mi magunk hozunk szégyent egyházunkra, és te rád. Kérünk, hogy a mai üzeneted tisztítsa a mi szívünket abból a szempontból, hogy hogyan is vagyunk jelen a gyülekezetben és az egyházban. Hallgass meg közösen mondott imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Testvérek, hallgassuk meg az evangélium feloldozó üzenetét. Jézus mondja, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Amen. Folytassuk tovább Istenünk magasztalását, énekelve a már megkezdett 392. dicséretnek a második, harmadik és negyedik versszakát. hallgassátok meg Isten igéjét, amint az írva található Nehémiás könyvének az első fejezetében. Az első 10 verset olvasom. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. évben, Kiszlív hónapban történt, amikor Súsán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik rokonom, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült judaiakról, akik a fogság után megmaradtak meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek abban a tartományban. Jeruzsálem fala pedig csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, menny Istene, te nagy és félelmetes Isten, te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat. Fordulj hozzám figyelmesen, tekints rám, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél a te szolgádnak, Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én szétszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, akkor, ha az ég széléig is űztelek el benneteket, még ott is összeszedlek, és elviszlek benneteket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott lakjék az én nevem. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál hatalmaddal és erős kezeddel. Isten tegye áldottá a mi ige hallgatásunkat, ezért gyertek és imádkozzunk. Mennyei atyánk, aki ha szólsz, akkor az a szó a szívünk ígér. Kérünk téged, hogy a te igéd által formálj bennünket. Mutass rá arra, ami nem úgy működik a mi szívünkben, lelkünkben, ahogyan azt te eltervezted, ahogyan azt te jónak látod. Kérünk, hogy ezen a mai Isten tiszteletem formálj minket úgy, hogy azzal a látásmóddal és azzal a szívvel tudjunk mi is gondolni gyülekezetünkre, egyházunkra és egymásra, amilyen szíved és lelked neked van. Kérünk, hogy a te nézőpontodat hadd tudjuk átvenni. Urunk, a te gondolataid sokkal magasabbak a mieinknél. Részeltess most minket abban a kiváltságban, hogy belepillanthatunk a te látásmódodba. Így kérünk, hogy a lelked által légy most jelen közöttünk. Amen. Testvérek, az igehirdetésre készülve énekeljük a 42. dicséretünk első versszakát.
Thank you.
mely alapján Isten üzenetét szeretném ma hirdetni közöttetek, megtalálható az Efézusi Levél 4. fejezetében. Válogatott verseket olvasok. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Haragudhattok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, és áldást hozzon azokra, akik hallják. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Amen. Kedves testvérek, ez a mai igehirdetés az egyházról fog szólni. Arról, hogy szeretjük-e az egyházat. Hogy miért fontos, hogy a sajátunként tekintsünk rá. Megvallom, nekem is mélyen át kellett gondolnom, hogy hitelesen tudom-e kérni tőletek azt, hogy szeressétek az egyházat. Hiszen látjuk, hogy sokszor nem úgy működik, ahogyan kellene. Sokféle seb és sérelem éri az egyházban és gyülekezetekben élő embereket. Úgyhogy fogadjátok ma Isten üzenetét nyitott szívvel, és azzal a tudattal, hogy együtt érzek veletek. Nem kívülről, nem a magasból, hanem Isten üzenetét szeretném továbbadni ma. A lekcióban felolvasott bibliai rész megértéséhez vissza kell, hogy utazzunk az időben, a Krisztus előtt 598-as évhez. Amikor is elhurcolták a zsidókat, lerombolták a templomot, Jeruzsálem falait, mert a babiloni birodalom elért oda is. Majd 60 évvel később a perzsák megdöntötték a babiloni uralmat, elengedték a zsidókat vissza a saját földjükre. És ekkor volt lehetőségük újjáépíteni a lerombolt templomot, a lerombolt falakat és Jeruzsálemet. Ezt az építést Nehémiás vezette, akiről ma sok szó fog esni. Ezt a fogságot úgy kell elképzelnünk, hogy bár erőszakkal hurcolták el őket, de az új földön mégis élhettek. Bár szétszóratásban voltak, nem volt meg az a lelki, kulturális egység, ami korábban, de mégis élhettek. Dolgozhattak, kereskedhettek, házakat építhettek, házasodhattak, gyermekeket szülhettek. Élhettek, de korlátozva. És ebben a környezetben születik bele Nehémiás, aki a perzsa uralkodó főpohárnoka lesz. Idegen nép tagja, mert a zsidó nép fia, és mégis magas pozícióba kerül a perzsa birodalomban. Ebben a pozícióban viszont olyan dolgot tud elérni, olyan dolgot tud tenni, ami később az egész zsidó nép sorsát meghatározza, és máig nagy hatással van. Mielőtt tovább mennénk innét, szeretném felhívni a figyelmet erre a pontra. Isten nem véletlenül ad hatalmi pozíciót egyes embereknek. Ha Isten követő életet élünk, akkor ezekből a pozíciókból nagyon is az Isten tervének a részesei lehetünk. Természetesen csak akkor, hogyha engedelmesek vagyunk Istennek. Hogyha olyan engedelmességet tanúsítunk, amilyen Nehémiás tanúsított. Azt olvastuk a lekcióban, hogy egy nap rokonok érkeztek hozzá, akik elmondták Nehémiásnak, hogy mi történt Jeruzsálemben pár évtizeddel korábban. Azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek a tartományban. Jeruzsálem várfala pedig csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Nehémiás, amikor megtudta ezt a tőle távoli hírt, őt alig érintő információt, valami történt a szívében. Mert ezt írja, hogy amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem és sírtam. Gyászoltam és böjtöltem, és imádkoztam a menny Istenéhez. Itt kezd igazán érdekessé válni ez a történet. Nehémiás, aki jól él a perzsa birodalomban, magas pozícióban és hatalomban van, alig tud a felmenőiről. Mégis miért kezd el gyászolni, sírni, böjtölni, imádkozni? Azért a népért, amely eddig idegen volt az ő számára. Természetesen a rokonai, családtagjai, barátai, zsidó származásúak is ott élnek vele együtt ebben az idegen birodalomban. Mégis azt látjuk, hogy Nehémiás számára új ez az információ, hogy Jeruzsálem falai le vannak rombolva. Ekkor felébred benne a nemzeti öntudat, az identitásának azon része, amely szerint ő a zsidó néphez tartozik. Lehet, hogy nem ott élt eddig, és most jó dolga van az idegen földön, de mégis képes felelősséget vállalni a népéért. És a történet itt nem áll meg, mert még nagyobb fordulatokat látunk. Nehémiás nem buta, tudja jól, hogy miért tátonganak rések Jeruzsálem falain, hogy miért élnek ők maguk is fogságban. Tudja, hogy mindez azért történt, mert az ő felmenői, mert a nép, a szent nép, Isten népe hűtlen volt, elpártolt a teremtő és szabadító Istentől. Nem tartották meg a törvényeket, és azt tették, amit a saját önös érdekük követelt. Rengeteg és sokféle bűnt követtek el, a vezetők, a papok és a nép többi tagja. Ez nem titok Nehémiás előtt, és nem is tabu. Világosan tudja. De a válasza nem az, hogy egyétek meg, amit főztetek, megérdemlitek, én jól vagyok itt. Nem. Nehémiás elkezd könyörögni a népért, és felvállalja az ő bűneiket, mintha a sajátja lenne. Pedig ő nem is élt még akkor, amikor mindez történt. Azonosul a népével, és a népe bűneivel. És így, ezzel a lelkülettel áll oda Isten elé. Ezt mondván, fordulj hozzám figyelmesen, tekints rám, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást ezek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál. Nehémiás olyan lelkülettel, hozzáállással van jelen, ami nagyon távoli számunkra is érthetetlen. Az egyéni karrierjét felhasználja abban, hogy segítse azt a népet, amit gyűlölhetne is, amit megvethetne, hiszen őtől le is sokat vettek el azáltal, hogy Isten elhagyta az idegen birodalom részévé vált zsidó népet. Nehémiásnak is vesztesége van ebben a történetben. Haragudhatna rájuk, szíthatná őket, de nem így tesz. Helyette imádkozik. Mert az Isten népe az ő népe is. Bármit is tettek. Nagyon éles tükröt tartanénk ez az ige. Tudunk-e mi ezzel a hozzáállással tekinteni Isten népére, a gyülekezetünkre és az egyházunkra? Azokra, akiket elhívott, kiválasztott Isten, hogy összegyűjjenek és beálljanak a szent szolgálatba. Tudunk-e azonosulni egyházunk vétkeivel? Bűnvallást tenni mindazért, amit az egyház, amelynek mi is tagjai vagyunk, elkövetett vagy elmulasztott. Sokszor inkább cinikusak és keserűek vagyunk, amikor az egyház szóba kerül. Miért van bennünk ez a gát, ez az akadály arra, hogy együtt érezzünk és böjtöljünk az egyházunkért? Hogy egyáltalán szeressük az egyházunkat? Talán mert elsősorban a saját sebeink és sérelmeink jönnek elő, amikor az egyházra gondolunk. Az, amikor nem úgy teljesítette egy lelkipásztor a család kérését, ahogyan kérték. Vagy amikor senki nem köszönte meg az önkéntes szolgálatot, amit évek óta végzel. Vagy az, amikor a lelkipásztor mellett nem állt ki a püspök és a vezetés. Az, amikor a lelkésznő hátrányt szenved azért, mert nem férfi. Vagy amikor elmondasz egy bizalmas dolgot a lelki testvérednek, de elpletykálja másnak. Vagy az, amikor a református iskolából elballagó gyermeked soha többé nem akar a templom közelébe menni. Vagy amikor a lelkész politizálásra használja az igehirdetésre való időt. Sok-sok sérelem, seb lehet bennünk, bennetek, amit az egyház okozott. De ha egy kicsit közelebbről megnézzük, sérelmeink nagy része nem az általános egyházhoz, magához az intézményhez kötődik, hanem egy-egy emberhez, aki valószínűleg nem úgy viszonyult hozzánk, ahogyan elvárható lett volna. Ezek a sebek és sérülések eltávolítanak attól, hogy úgy igazán a sajátunknak érezzük az egyházunkat. Bár meghallgatjuk az Isten tiszteletet, és élünk azokkal a szolgáltatásokkal, amit a gyülekezetünk nyújt nekünk, de mégis a periférián maradunk. Nem engedjük magunkat mélyen bele, mert az nagy kockázattal járna, és amúgy is már olyan sokszor megbántottak. Ha valakit megbántanak, akkor ő maga is bántani fog. Sokszor igaz az az állítás, hogy a rosszul viselkedő gyermek azért viselkedik rosszul, mert vele is rosszul bánnak. Ha engem bántanak, én is bántani fogok. Ha benne maradunk ebben a körforgásban, akkor a saját életünket és örömünket akadályozzuk. Arra hív ma minket Isten, aki egybehívta az egyházat, a szentek közösségét, hogy bocsássunk meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott nekünk. Nem azért, mert nincs igazunk, és nem is azért, mert az a seb, amit kaptunk, az nem fontos. Nem ezért. Hanem azért, mert Krisztus is megbocsátott nekünk. Aki bűntelen volt, magára vette a mi bűneinket. Aki nem érdemelt szenvedést és kereszthalált, magára vette a szenvedést mi helyettünk. Ha rátekintünk, akkor egészen másképp látjuk egyházunkat. Ha ő a szeretetünknek és megbocsátásunknak a forrása, akkor el kell engednünk azokat a sebeket és sérüléseket, amelyeket a gyülekezetekben és egyházakban kaptunk. Nem csak önmagunk lelki épsége miatt kell ezt megtennünk, hanem a nagy küldetés miatt is. Elhívott Isten, belehívott a tervébe, ami nagyszabású, az egész világra kiható terv, amely az örökké valóságban éri el a célját. Ebbe a tervbe nem tudsz igazán részt venni, ha nem szereted az Isten népét. Mert az egyház a Biblia definíciója szerint Krisztus teste. A test tagjai pedig mi vagyunk, egyen-egyenként. És ha szenved valamelyik tag, akkor azt érzi a többi testrész is. Ha örül valamelyik tag, akkor vele együtt örül a többi is. Gyönyörű ez a kép. Ha fáj a fejem, akkor a testem többi része sem az igazi. Lebénít ez a fájdalom. De ha talpmasztást kapok, akkor az egész test felfrissül. Gondoljuk át, hogy mi a célja annak, hogy Krisztus követők vagyunk. A szolgálatom a saját dicsőségemet kell, hogy mutassa, vagy Isten dicsőségét. Ha az Isten dicsőségére élek, akkor könnyebben túl tudok lendülni a hozzám hasonló emberek bűnein és bántásain. Mert nem rájuk nézek többé, hanem Krisztusra és a tőle kapott küldetésre. Az egyházat hozzánk hasonló emberek alkotják, akik nem tökéletesek, de bíznak abban, hogy a tökéletlenségeiket Isten tökéletessége elfedezi. Amikor azt mondjuk, hogy az egyház a szentek közössége, akkor nem arról beszélünk, hogy itt csak tökéletes emberek, szent emberek vannak. A szent szó nem arra utal, hogy tökéletes, hanem arra, hogy Isten számára elkülönített, kiválasztott. Luther Márton mondta azt, hogy egyszerre igazak és egyszerre bűnösök vagyunk. Igazak, mert Krisztus igazsága ránk nézve érvényes a megváltás által. De egyszerre, ugyanakkor, egy időben bűnösök is vagyunk, mert újra és újra saját mi voltunkból fakadóan hozunk rossz döntéseket. Egyedül Isten az, aki tökéletes. De tévesen az az elvárás lehet bennünk, hogy az egyház tagjai is legyenek tökéletesek. Ez azért van, mert az egyházat Istennel azonosítjuk. Pedig az egyház nem egyenlő Istennel. Igazából pont úgy hiteles, hogy mi, a tagjai, bűnösök vagyunk. Mert így kegyelemre szorult emberek vagyunk, akik Krisztus megváltásából élünk. Ha tökéletesek lennénk, ha egyáltalán elérhető lenne, mi szükségünk lenne Krisztusra? Természetesen, amikor Krisztus követő emberek kiválunk, akkor a megszentelédés útjára lépünk, és elkezdünk változni, fejlődni, egyre inkább haladunk a tökéletesség felé. Krisztus azért jött, hogy megkeresse az elveszettet, megkeresse a bűnös embert. Nem az igazakért jött, mert azok a saját áligazságukban hisznek. A templom nem múzeum a szenteknek, hanem kórház a bűnösöknek. Ha ezt megértjük, akkor talán sajátunknak fogadjuk el a gyülekezetünket, az egyházunkat, annak minden rútságával és örömével együtt. Ha valóban várunk az egyház igazi megújulására, változására, akkor meg kell látnunk, hogy ez nálunk kezdődik el. Mi változunk először. És ha mi változunk, akkor ez kihatással lesz a test többi tagjára is. Hiszen ha megújul az egyik tag, akkor azt átéli a többi is. Nehémiás az Isten ügye mellett döntött, amikor kiállt népéért, és a saját veszteségét háttérbe szorította. Közben járt Jeruzsálem ügyéért a perzsa uralkodónál, aki elengedte a népet és Nehémiást, aki 12 év alatt újjáépítette Jeruzsálem falait és a templomot. Az egész néppel együtt bűnbánatot tartottak, és újra Isten akarata szerint kezdtek el élni. Hatalmas mérföldkő volt ez a zsidó nép életében, amely máig kihatással van. Adja Isten, hogy mi is ezzel az új perspektívával lássuk gyülekezetünket és egyházunkat, hogy tudjunk megbocsátani és vállalni azt a küldetést és feladatot, felelősséget, amint ránk bízott az Úr ebben a világban, egyházunk által. Így legyen. Amen. Testvérek, a következő néhány percben vigyük Isten elé személyes gondolatainkat mindezzel kapcsolatban. Isten üzenetére válaszolva énekeljünk most a 397. dicséret első versszakát. Hajtsuk meg fejünket imádságra. Atyánk, köszönjük, hogy minket is elhívtál és kiválasztottál, hogy a te népedhez tartozzunk. Köszönjük, hogy az életünknek egy magasabb rendű célt adtál annál, mint hogy a saját létfenntartásunkért és boldogságunkért éljünk. Köszönjük, hogy olyan terv részesei lehetünk, amely hatással van az örökké valóságra is. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor az egyéni érdekeinket előbbre helyezzük. Megvalljuk neked, Urunk, hogy sok bántás ért minket a te egyházadban. És emiatt van bennünk harag, keserűség, csalódottság, fásultság. Sokszor nem látjuk, hogy mégis hogyan lenne az egyház a te dicsőségedre, mert sokszor csak szégyenkezünk miatta. Kérünk, Urunk, hogy a változást, megújulást kezd el bennünk. A te szent lelked tegyen képessé minket arra, hogy elengedjük és megbocsássuk mindazt, amit a gyülekezetben, egyházban, református intézményekben átéltünk. Hadd lássuk meg az általunk elkövetett vétkeket is, amikor nem álltunk be egy-egy elhívásba, küldetésbe, amely a te terved része lett volna. Szeretnénk most megújulni, és nem az egyéni emberek vétkeire tekinteni, hanem Krisztusra, aki bűntelen volt, mégis meghalt a mi bűneinkért. Aki képes volt sírni Jeruzsálem fölött, látva nyomorúságát. Indítsd a mi szívünket is gyászra és szomorúságra egyházunk felett. Hogy idővel, majd hadd lehessen részünk abban az örömben is, hogy hűen beálltunk a te szolgálatodba. Segíts, hogy tudjunk közösségi szinten gondolkodni, ne csak a saját egyéni szintünkön. Hisszük, hogy te meg tudod adni nekünk ezt a látásmódot, ahogy Nehémiásnak is megadtad. Urunk, szeretnénk most közben járni előtted, a világunkért. Kérünk azért, hogy légy jelen a járvány sújtotta területeken. Te vigasztald és erősítsd az embereket, a betegeket, orvosokat, ápolókat és mindenkit, aki szenved emiatt a járvány miatt. Kérünk, Urunk, hogy azt a sok bizonytalanságot, amit kelt bennünk ez az időszak, te oszlasd el. Add, hogy a mi szívünk hadd tudjon megnyugodni te benned. Hogy bár nem látjuk a következő lépést, nem látjuk, hogy a gazdaságunk hogy fog stabilizálódni, nem látjuk, hogy hogy lesznek munkahelyek, nem látjuk azt, hogy még kitől kell megválnunk. Mégis, hadd tudjuk a te kezedbe helyezni az aggodalmainkat, és békességre találni nálad. Mert tudhatjuk, hogy te mindenről gondoskodsz, és a te engedélyed és a te hatalmad nélkül semmi nem történik. Így hisszük, Urunk, hogy minden azok javára van, akik szeretnek téged. Urunk, hallgass meg közösen elmondott imádságunkat is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg most a hirdetéseket, gyülekezetünk híreit. Szeretném hirdetni, hogy a kiscsoportos alkalmainkat az online térben tartjuk meg. Hogyha valaki még szeretne csatlakozni ezekhez, akkor bátran írjon a honlapunkon megtalálható e-mail címek valamelyikére. Különösen is szeretném hirdetni, hogy péntekenként 21 órától imaközösséget tartunk a virtuális térben egy ima videó segítségével. Ehhez is lehet csatlakozni, és a videó megtekinthető később is, nem csak péntekenként 9 órától. És itt szeretném kiemelni, hogy a mai igehirdetéssel kapcsolatban már elkészült egy ima videó, úgyhogy ha valaki szeretne elmélyülni ebben a témában, és szeretne változni a az egyházunkhoz való hozzáállásában, akkor ennek a YouTube videónak a leírásában megtalálja a linket. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy jövő hét vasárnap reménység szerint úrvacsorás online istentiszteletet tervezünk tartani, erre készüljünk lélekben is. Az elmúlt héten utolsó útjára kísértük Deák Sándorné, született Tapolcsányi Anna Évát, aki életének 76. évében hunyt el. Ravatalánál a Róma 8.31 alapján szólt a vigasztaló ige. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Isten szeretetének megtapasztalását kívánjuk a gyászoló családnak, és szeretettel várjuk őket is a gyülekezetünk közösségébe. Heti ima témát javaslunk, imádkozzunk most ezen a héten a mezőpaniti testvérgyülekezetünkért. Húsvét és pünköst között egy 7 hetes közös imádságra hívjuk a testvéreket, amelybe kapcsolódik a mai igehirdetés és az elmúlt vasárnapi igehirdetések is. Szeresd a várost, ez a címe, és a keresztény ember közösségéért viselt felelősséget járja körül. Minden nap egy igeszakasz, néhány magyarázó gondolat és kérdés segítségével járunk ezen az úton. Csatlakozni továbbra is lehet ehhez a mozgalomhoz a lelkészeknél és az imaháló gyülekezeti Facebook csoportban. Köszönöm a figyelmet, és átadom a szót gondnok úrnak.
Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit a 8. online istentiszteleten. Kérjük a testvéreket, hogy figyeljék a feltámadás.hu honlapot, ahol a csoportok elérhetőségét és az aktuális híreket is feltüntetjük, illetve a gyülekezeti Facebook oldalon is sok információ található. A Nagyhalacska óvodába néhány visszalépés miatt fennmaradó helyekre május 30-áig 22. kerületi lakosok számára pótfelvételt hirdetünk. A gyülekezeti tábor augusztus 20 és 26 között Balatonszászon lesz reményeink szerint. Kérjük a testvéreket, hogy jelentkezzenek a honlapon, egyelőre nagyon minimális a jelentkezők száma, nem kell félni, reméljük addigra a helyzet megoldódik. Kérem, hogy töltsenek ki ott minden adatot, hogy tudjunk tervezni, tudjunk előleget fizetni, hiszen a tábor szervezőinek is tudnia kell, hogy mire számíthatnak. A helyzet függvényében az anyagiakat július elején fogjuk véglegesíteni. Egybe kérjük, hogy a kis jövedelmi és nagy családos testvérek részvételét azt tudjuk támogatni, folytatjuk a gyűjtést, kérjük, hogy ezzel is fejezzük ki a közösség egységét. Még hátra van néhány nap tulajdonképpen az adó rendelkezésről, kérjük a testvéreket, hogy rendelkezzenek a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak és a Magyarországi Református Egyháznak egyaránt. Ugyanígy köszönjük szépen azoknak a odaadását, akik fizetik az online persejpénzt, aki még eddig erre nem tudott időt szakítani, kérjük, hogy ezt tegye meg, a gyülekezetnek az anyagi fenntartását is figyelembe kell vennünk. Ha pedig nem megy az online utalás, akkor tegyük félre a persejpénzt, és majd, mikor be lehet ide jönni, akkor együtt tegyük le. A gyülekezetünk a szükséges szenvedők támogatására diakóniai alapot hozott létre. Kérjük, hogy ezt is, aki tudja, azt támogassa, illetve akinek segítségre van szüksége, az nyugodtan jelentkezzen, akár telefonon, akár elektronikus levélben. Áldás békesség!
Énekeljük most a már megkezdett 397. dicséretünknek a fennmaradt versszakait.
Thank you.
Most Isten áldását. Jézus mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Amen. Áldás békesség.